2-1. A jövő nemzedékeknek van ombudsmanjuk, de az államfő adatvédelmi biztos és főbíró jelöltjét leszavazták. Visszavonták a pénztártörvényt, a kormány dolgozik az új koncepción, a Fidesz új korszakról beszél. Megromlott a barátság, két osztálytársa verte agyon a 17 éves kaposvári iskolást, a diákok és tanárok gyászolnak. És Phoenix a Marson már dolgozik az amerikai űrszonda, vizet és az életnyomait kutatja. Jó estét kívánok! Egyharmad siker, vagy kétharmad kudarc, attól függ, honnan nézzük. Az államfő három jelöltjéből egyet elfogadott, kettőt leszavazott az országgyűlés. Fülöp Sándor jogász személyében a jövő nemzedékeinek van ombudsmanja. Péter Falvi Attilából azonban megint nem lett adatvédelmi biztos, mint ahogy Baka Andrásból sem legfelsőbb bíró. Sólyom László szerint lassan, de biztosan meg lesz az eredmény, és nem tervezi, hogy változtat a jelölés módszerén.
Döntő hatással lesz a magyar igazságszolgáltatás helyzetére.
Még a titkos szavazás előtti percekben is próbálta meggyőzni főbíró jelöltjéről a képviselőket a köztársasági elnök. Hiába.
Az országgyűlés dr. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság elnökévé nem választotta meg.
Nem csak a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság volt bíráját szavazták le. Így járt Péter Falvi Attila is, aki adatvédelmi biztos lehetett volna. A két leszavazott jelölt ellenére a köztársasági elnök örült annak, hogy sikerült megválasztani a jövő nemzedéke ombudsmanját. Sólyom László a jövőben sem egyeztet a pártokkal.
Én már a hat tisztség közül, amelyet jelölhetek, négy be van töltve ez a módszerrel a lehető legjobb emberekkel, és én úgy látom, hogy lassan, de biztosan megyünk előre, tehát semmi okát nem látom annak, hogy ezen változtassak.
Csalódott viszont a leszavazott főbíró jelölt.
Az a véleményem, hogy ez a választás nem igazán rólam szólt. Ez kifejeződése a magyarországi politikai viszonyoknak.
Már másodjára jelölt Péter Falvi Attila tudomásul vette, hogy most sem lehetett adatvédelmi biztos.
Azt gondolom, hogy egy lelkiismereti szavazásnál ez egy nagyon jó eredmény, hogy több mint 20 szavazattal kaptam többet, mint az előző alkalommal. Ez gyakorlatilag egy hajszálom volt, hogy nem sikerült.
Az egyedüléként megválasztott zöld ombudsman szerint posztja óriási felelősséget jelent.
Igyekszem 6 éven keresztül minden erőmmel törekedni, hogy ez egy hasznos jogintézmény legyen, amelyik segíti az ország boldogulását, mert a környezetvédelem az most már az ország boldogulásának egy jelentős összetevője.
A mai kívül eddig háromszor szavazta le az országgyűlés az államfő jelöltjeit. Az eddigi adatvédelmi biztos jelöltek közül Péter Falvi Attila kapta a legtöbb voksot a képviselőktől. A zöld ombudsman jelöltek közül is egyszer már leszavazták Fülöp Sándort. Most ő elég szavazatot kapott. Adatvédelmi biztos viszont újra jelölnie kell az államfőnek.
A parlamentben ott van Débányász Gergő kollégám, szervusz, jó estét! Ez volt a negyedik forduló tehát, és adatvédelmi biztos még mindig nincs, mint ahogy főbíró sem. Hogyan indokolják ott a parlamentben az újabb elutasítást?
Jó estét kívánok, szervusz Kriszta! Az a nagy igazság, hogy azokkal a szocialista politikusokkal, akikkel az elmúlt időszakban beszéltem, azt mondták, hogy tulajdonképpen ez egy icike-picike kis tiltakozás a köztársasági elnök jelölési folyamata ellen, illetve az volt még kifogásba a főbíró jelölt úr ellen, hogy nincs hazai tapasztalata, és egy kívülről hozott ember. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy júniusban lejár Lomnici Zoltán jelenlegi legfőbb bíró mandátuma, és mivel júniusban befejezi a parlamentet tavaszi ülésszakot, már csak szeptemberben lehet új legfőbb bírót választani, addig az átmeneti időszakban az eddigi helyettese viszi majd a legfőbb bíróságot.
Közben ma a parlament leszavazott két minisztert, Veres János pénzügy és Kispéter kancellária minisztert. Először történt ilyen, amióta a szocialisták kisebbségben kormányoznak. Ki kivel szavazott, illetve hát hogy állt össze a nemek többsége?
Nagyon vékony a jég, ez már a múlt héten is kiderült. Múlt héten volt egy interpelláció ugyanis, amikor egyetlen egy szavazaton múlt az, hogy nem szavaztak le egy kormánypárti minisztert, illetve egy minisztert. Most ez már kétszer sikerült, Kis Pétert és Veres János szavazták le szabaddemokrata szavazatokkal. De volt olyan interpelláció is, ahol az MDF segített a szocialista minisztereknek. Ahol nem volt elég szavazatot, még az is közrejátszott, hogy a fideszes képviselők közül néhányan, hárman, négyen hiányoztak, ők 50 ezer forint büntetést kapnak most is, mint ahogy eddig is. De hogy nagyon vékony a jég, azt is jelzi, hogy például Kuba függetlenségért, illetve a politikai foglyok szabadon bocsátásáról szóló javaslatot 182-180 arányban elfogadta a parlament, itt is természetesen az ellenzéki képviselők szavaztak a szocialistákkal szemben, viszont a Tibet függetlenségéről szóló javaslatot már nem tudták tárgyalni. Ott 180-180, tehát 180 igen, 180 nem volt, ott is kialakult, ott hiányoztak az ellenzéki képviselők, tehát a vékony nagyon a jég, de egyelőre még lehet rajta csúszni.
Szépen nyert, Gergő, köszönöm. Hivatalosan is visszavonták az egészségbiztosítási törvényt. A parlamentben nem sokkal ezelőtt szavaztak a képviselők a javaslat hatályon kívül helyezéséről. Egyedül az SZDSZ nem támogatta a visszavonást. Az ellenzék szerint ezzel új fejezet kezdődik a magyar egészségügyben. Hogy mi lesz a törvény helyett, még nem tudni. A kormány dolgozik az új koncepción.
Dr. Karsai József. Nem. Karsai Péter.
Egyedül Karsai Józsefet tapsolták meg az ellenzéki képviselők, amikor februárban a biztosítási törvényről szavaztak.
Új időszak kezdődik.
A Fidesz szerint most elérkezett az elszámolás ideje.
Ki kell értékelni és le kell zárni ezt az általunk álmokfutásnak minősített úgynevezett egészségügyi reformot. El kell számolni pénzügyileg is, hogy mit költöttek el erre a tévútra.
Nem volt tévút, csak a politikai realitás arra késztett minket, hogy ezt a törvényt most visszavonjuk.
Dr. Vojnik Mária. Igen. Varvasovszki Tihamér.
Megtették.
Igen.
A törvény egyes részei, például a várólisták szabályozása megmarad, de a két hónapja megalakult pénztárak megszűnnek. Mind a 22 pénztár itt az egészségbiztosító székházában működött, de csak elméletben. A szervezetek és azok vezetői ugyanis egyáltalán nem dolgoztak, és most már nem is fognak. Azt viszont még mindig nem tudni, hogy az új törvényjavaslatban hány pénztár lesz majd. Az egészségügyi miniszternek június végéig kell az új koncepciót elkészítenie. Ezzel együtt a kórházi ágyszámelosztást is átvizsgálná.
A regionális egyeztető tanácsok június 30-áig tehetnek javaslatot a kapacitások átcsoportosítására.
Össze-vissza mér ez a szív.
Erre szükség is van, mondják a kórházvezetők. Itt a Miskolci kórházban például a kardiológián van kevés ágy.
Nálunk van a régió szívkatéteres központja, és éppen ezért a meglévő ágyszámmal nem tudjuk az igényeket teljes mértékben kielégíteni.
A Kórházszövetség szerint a mostani szerkezet máshol sem felel meg a betegek szükségleteinek.
Azokon a területeken, ahol több ellátás történik, mint amennyi lehetőség van, ott a biztosító nem fizeti ki ezeket a teljesítményeket, ebből adódnak a feszültségek.
A struktúra átalakításról egyébként holnap is tárgyalnak majd a szakmai szervezetek a minisztériumban.
Egy hónapon belül meg akarnak állapodni a pénzügyminisztériummal a fuvarozók. Sokat elkeseredett vállalkozó azt mondják, a folyamatosan dráguló üzemanyagok ellehetetlenítik őket. Amíg a kompenzációról tárgyalnak a kormánnyal, azt ígérik, nem demonstrálnak.
Majdnem 150 ezer forint egy tankolásért. A fuvarozók egyre többet kénytelenek gázolajra költeni. Azt mondják, költségeik 40-50%-át is elviszi az üzemanyag a korábbi 30 helyet. Ráadásul a megrendelők is egyre később fizetnek.
Eddig bírtuk a 30-60 napokat, de most már 90-120 évre 150 napos fizetési határidők vannak, amit ezek a mikro és kis vállalkozások nem tudnak finanszírozni.
Az érdekképviseletek a múlt héten kezdtek tárgyalni a kormányzattal. A pénzügyminiszter akkor azt mondta, az üzemanyagok jövedéki adóját és áfáját biztos nem csökkentik.
Gépjármű adó, a vagyonszerzési illeték, az iparűzési adó.
Ezek csökkentésére viszont számítanak a fuvarozók, de az ipartestület főtitkára szerint az üzemanyagok drágulása miatt keletkező áfa többlet átcsoportosítására is lenne lehetőség.
Sok az elkeseredett vállalkozó, tehát mi úgy gondoljuk, hogy egy hónapon belül látni kell azt, hogy milyen megoldások kínálkoznak garanciával a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében.
A pénzügyi tárcánál ma semmit nem árultak el arról, hogy miben engednének a fuvarozóknak. A miniszter csak annyit erősített meg, hogy megállapodásra számít.
Tárgyalásos megállapodás.
A fuvarozók érdekképviseletei ma zárt ajtók mögött még egymással is egyeztettek a követeléseikről. A minisztériumban szerdán folytatódnak a tárgyalások.
Újra kamatot emelt a Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A 0,25 pontos emelés nyomán 8,5%-os lett az irányadó kamat, csak úgy, mint 2005 márciusában. A jegybank módosította inflációs előrejelzését is. Ez szerint az idei átlagos pénzromlás a korábban várt 5,9% helyett 6,3%-os. A jegybank kitart a 3%-os inflációs célkitűzés mellett, amit 2010-re lát elérhetőnek.
folyamatosan nő a kockázata és a veszély annak, hogy az inflációs várakozások olyan szinten kerülnek beragadva, olyan szinten ragadnak be, ami nem egyezik az inflációs céllal, és ez az, ami leginkább a monetáris tanácsot aggasztja.
Az elemzői várakozásokkal ellentétben a jegybanki kamatdöntést nem követte látványos forint erősödés. Az euróval szemben ma is a pénteki szinten 244 forint 20 filléren jegyezték a hazai valutát. A szakértők korábban is azt is lehetségesnek tartották, hogy a forint ma megközelíti a 240-es szintet, és a politikai reakciók: az MSZP szerint az ország számára káros, drága és értelmetlen a kamatemelés, a Fidesz pedig a jegybank elnök meghallgatását kezdeményezi a Költségvetési Bizottságban a döntés miatt. Döbbenet és gyász uralkodik a kaposvári iskolában, amelynek diákját két osztálytársa megölte. Erről is beszélünk mindjárt, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. 13,5 millió forint bírságot szabtak ki 138 patikára a fogyasztóvédők, főként hiányos tájékoztatás miatt. Két díjat hoztak el a magyarok Cannes-ból, az Aranypálma egy utólag benevezett francia filmé lett. Beismerték tettüket a kaposvári iskolás osztálytársai. A 17 éves fiú holttestét pénteken találták meg a város egyik tavában. A két, szintén 17 éves fiú osztálytárs bevallotta a rendőröknek, hogy előre kitervelték a gyilkosságot. Régebben barátok voltak, de a barátság megszakadt, és a fiú magatartása idegesítette őket, ezért ölték meg.
Elmondásuk szerint zavarta őket a sértett nagyképűség, agresszivitása.
Ez volt az ok. A két 17 éves fiú részletes beismerő vallomást tett a rendőröknek. Azt mondták, barátjuk eltávolodott tőlük, ezért ölték meg. Előre kitervelték a gyilkosságot.
Pár nappal a cselekményt megelőzően már beszéltek erről a tervükről.
Ez súlyosbítja tettüket. Múlt szerdán ide egy elhagyatott kaposvári tóhoz csalták, azzal az indokkal, hogy egy fegyvert mutatnak neki. Aztán a tópartján rátámadtak a fiúra, kövekkel, botokkal és egy helyszínen talált vésővel ütötték. Elmondásuk szerint a fiú megpróbált védekezni, de kevés sikerrel, 14-szer találták el a fejét, még élt, amikor eszméletlenül a tóba dobták. A fiú holttestére két osztálytársa talált rá, furcsa mód egyikük maga az elkövető volt.
Egy olyan 3 méter a partú találták. Mellette úszott a hátitáskája, majd partrámen is követően kerültek elő a kövek, amiket ide bedobáltak.
A búvárok utána még napokig keresték az eszközöket, amivel a fiút halára verték. Az egyik eszköz egy véső még hiányzik, azt a tóparti nádasba dobta a két fiú, miután elkövették a gyilkosságot. Korábban azonban ezeken a fákon próbálgatták, milyen sérüléseket okozhat. A fiúk ide ebbe a kaposvári középiskolába jártak. Péntek óta fekete zászló van az épületen, és a diákok is fekete szalagot hordanak. Az iskola vezetése megdöbbent a történteken.
Az iskola teljes közössége elutasítja, elítéli ezt az eseményt, diákok és tanárok együtt. Sajnos nem tapasztaltunk semmilyen előzményét ennek.
Az osztálytársakkal most pszichológusok foglalkoznak. A tettesek akár 15 év börtönt is kaphatnak.
Sikeresen leszállt a Marson az amerikai Phoenix vagy Phoenix szonda, vizet keres, illetve az életnyomait kutatja a vörös bolygón. Az űrszonda közép-európai idő szerint kora hajnalban landolt. A leszállás tényét megerősítő rádiójel 15 perc alatt tette meg a Föld és a Mars közötti 276 millió kilométeres távolságot.
A visszaszámlálás feszült pillanatai, majd a megkönnyebülésé és a felszabadult örömé a Pasadena-i irányító központban, ahogy a műszerek a Phoenix sikeres leszállását jelezték. Amikor befutottak az első képek is a Mars felszínéről, már folyamatos volt az ütribalgás. Az amerikai űrszonda a vörös bolygó jéggel borított északi sarkköri vidékén ért felszínt. Álmaimban sem reménykedtem ilyen tökéletes leszállásban, mondta boldogan a Mars misszió program vezetője. Az utazás legkritikusabb pillanata éppen a leszállás volt, mert az amerikai űrkutatási hivatal egy veszélyes landolási művelet mellett döntött. De végül minden úgy sikerült, ahogy a tudósok előre modellezték ezen a számítógépes animáción. A Phoenix csaknem 137 000 km/h sebességgel közelített a Mars felé. A légkör felső rétegébe 20 400 km/h sebességgel lépett be, és csak 7 perce maradt arra, hogy lelassítson a puha landoláshoz szükséges 9 km/h sebességre. Az ejtőernyős fékező rakétás leszállás hibátlanul működött. A szonda főként vizet keres, illetve az életnyomai után kutat a Marson.
Az Egyesült Államoknak óriási ambíciói vannak a Marson, a 2030-as években embert küldenének a vörös bolygóra. Azt azonban egy sor a mostanihoz hasonló expedíció előzi még meg. Eddig 11 szondát indítottak a Marsra, de ebből csak 5 küldetés volt sikeres.
A 65 milliárd forintos Phoenix űrszonda egy korábbi, sosem használt szonda feltámasztása. A szonda, amelytől Phoenix az alkatrészeit örökölte 2001-ben, végül el sem indult a világűrbe egy korábbi 99-es, nagyon sikertelen marsmisszió eredményeként. A régi új szonda Phoenix most 10 hónapot utazott, mire odaért a Marsra, és az eddigi munkája már is nagy siker a kutatóknak, hisztán a korábbi 11 marsmisszióból eddig csak 5 volt sikeres. A Phoenix most 3 hónapig dolgozik majd a Marson, és főként azt kutatja, hogy a bolygó északi sarkvidékén a jégben, a felszín alatti vízben van-e vagy volt-e olyan szerves anyag, amely az élet keletkezéséhez elengedhetetlen. Phoenix missziója pedig nemzetközi eredmény. Nem csak amerikaiak, hanem Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Dánia, Svájc és Finnország is részt vett a munkában.
Bombera Krisztina tudósított New Yorkból. Francia filmé a Cannes-i aranypálma, a legjobb színésznő brazil, a legjobb színész pedig Puerto Rico-ból származik. Mundrucó Cornél Deltája még szombaton megkapta a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját, a hivatalos versenyben azonban a magyarok nem kaptak elismerést. Viszont Fligauf Benedek Womb című forgatókönyvét a legjobb közép-kelet-európai forgatókönyvnek járó díjjal jutalmazták.
Bámulatos alkotás. Így konferálta fel a Cannes-i nemzetközi zsűri elnöke Sean Penn az aranypálmát elnyerő filmet. A francia Laurent Cantet, aki a filmben játszó kamaszok gyűrűjében vette át a fődíjat, állva ünnepelte a Cannes-i fesztiválpalota közönsége. A falak között című alkotás utólag került be a versenyprogramba. A társadalomrajznak szánt film szinte végig egy osztályteremben játszódik, és félig dokumentarista, félig fiktív módon párizsi középiskolások mindennapjait mutatja be egy fiatal francia tanár óráin keresztül. A második legjelentősebb díjat, a zsűri nagydíját az olasz Matteo Garrone filmje a Gomorra kapta. Rutinos filmszínész viszont a legjobb férfi szereplőnek ítélt Benicio del Toro. A Puerto Rico-i születésű amerikai sztár Che Guevara megformálásáért nyert díjat. Catherine Deneuve és Clint Eastwood teljes életművét is díjazták. A francia színésznő át is vette, de az amerikai rendező színész nem ment el a gálára, pedig a filmje is versenyzett az aranypálmáért. Magyar alkotót a hivatalos versenyben ugyan nem szólítottak színpadra, de a hazai filmkészítők is komoly sikereket értek el Cannes-ban. A kritikusok Mundrucó Cornél filmjét, a Deltát találták a legjobbnak.
Kevés információ ok nélküli drágítás, az elmúlt 3 hét alatt 138 patika kapott bírságot a fogyasztóvédőktől ezek miatt. A gyógyszerész kamara szerint viszont a fogyasztóvédelmi törvény nem jó, pontosítani kellene. A kamara szerint a patika nem olyan, mint a többi üzlet, ezért nem úgy kellene ellenőrizni, mint egy közönséges boltot.
Recept nélkül megvásárolható, 10 szem.
A tájékoztatás hagyományos és legmodernebb módja egy budapesti patikában. A több százezer forintos érintőképernyős monitor azonban a fogyasztóvédelmi ellenőrzésen kevésnek bizonyult.
Írásos formában nem volt kitéve az ártájékoztatás. Azt azóta már pótoltuk egységárakkal együtt.
Igaz, nem sokan böngészik a 100 oldalas tájékoztatót, de a fogyasztóvédelmi törvény kimondja, hogy akárcsak a boltokban, a gyógyszertárakban is ki kell írni az árakat. A fogyasztóvédők 3 hete kezdték az ellenőrzést. 188 patikából 138-ban találtak valami hibát.
A jellemző probléma az az árfeltüntetés hiánya, de sajnos előfordult néhány olyan kirívó eset is, amikor a maximált áras gyógyszert drágában adták, mint lehetett volna, Egy terméknél közel 500 forintos eltérést tapasztaltak a felügyelőink.
Az ellenőrök eddig 13,5 millió forint bírságot szabtak ki a gyógyszertárakra.
Sokkal elmarasztalás és a szankció.
Ez a gyógyszerészkamara elnöke azt mondja, a patikákban első a szolgáltatás, és csak második az üzlet.
Mi azt tartanánk egy jó megoldásnak, hogyha a gyógyszertár, mint közegészségügyi intézmény, mint egészségügyi szolgáltató ellenőrzése az a ANTS-hez tartozna. Vagy pedig, hogyha ilyen elemek vannak ebben az egészségügyi szolgáltatóban, akkor egy közös ellenőrzés keretében járna tulajdonképpen az ANTS és a fogyasztóvédelem.
A fogyasztóvédők viszont úgy tervezik, hogy a májusi ellenőrzés sorozat után ősszel újra visszamennek a patikákba.
Monok példáját követve Sárospatakon és Ivádon is munkához kötnék a segélyezést. Erről hamarosan döntenek az önkormányzatok. Az elképzelés szerint csak azok kapnának támogatást, akik rendszeresen járatják iskolába vagy óvodába gyermeküket, illetve közmunkát végeznek. Ezért a tervek szerint naponta körülbelül 5000 forintot fizetnének. Az önkormányzat azt is ellenőrizné, hogy a segély mellett kidolgozik feketén. Akiről ez kiderül, az nem kap több támogatást. Sok az indokolatlan tiltás az utakon, az autósokat viszont a szükségtelen sebességkorlátozás átlépése miatt is megbüntetik, akár 300 ezer forintra. Fejér megyében van például út, ahol kilométeren keresztül csak 20-szal lehet menni, vagy mondjuk az egyik sávban 50-nel, a másikban 90-nel. A közútkezelő bármilyen tiltó táblát kitehet, senki nem kéri számon, hogy a korlátozás indokolt-e.
20 kilométeres sebességkorlátozás Fejér megyében, Adony és Szabadegyháza között. 20 alatt traktor is tud menni a szántóföldön. A szabályosan haladó autót még a kerékpáros is megelőzi. A sebességhatár jelentős túllépése miatt a biciklist a rendőrök 300 ezer forintra büntethetnék. Ez már Budapest. A négysávos Fehér úton elvileg csak 40-nel szabad menni. A kanyar miatti sebességkorlátozást ugyanis a kanyar után elfelejtették feloldani.
Az emberek komolytalannak fogják tekinteni a táblákat, és olyan helyen, ahol viszont tényleg értelme lenne a táblának, ez adott esetben még további veszélyforrása is lehet.
Magyarországon a sebességkorlátozások elrendelése, fenntartása és felülvizsgálata a közútkezelők feladata. Az egyre több indokolatlan korlátozás miatt a bíróságok, bár erre nincs törvényi kötelezettségük, ha ilyen ügy kerül hozzájuk, újabban már vizsgálják azt is, hogy indokolt-e a tiltás.
Büntetőjog és a szabálysértési felelősségre vonást is az életbeli realitásokhoz kell igazítani.
Az óriás plakát szerint minden felelősség azé, aki az autó. Arról, hogy a sofőrökön kívül bárki másnak is lenne némi felelőssége azért, ami az utakon történik, nem szól a hirdetés. Ha nem csak a gyorshajtásért, de az indokolatlan tiltásokért, megmagyarázhatatlan korlátozásokért is felelősségre vonás járna, talán az autósok is igazságosabbnak éreznék a több százezeres bírságokat. A Híradó Víg András tudósította.
Eddig 200 szerkesztőség csatlakozott a Média Unió elnevezésű kezdeményezéshez. A sajtó összefog és témát keres. 2009 társadalmi témáját, amelyet majd a résztvevő lapok, rádiók, weboldalak, televíziók összehangoltan képviselnek és támogatnak. Még 5 hetünk van, hogy megtaláljuk a jövő év közös ügyét.
Az ügy, amiért eddig 200 médium hajlandó kampányolni, még nem ismert. Az arcok viszont igen, akik megszervezik az országos kampányt.
Közös ügyeink vannak, és néha elhanyagoljuk ezeket, mert annyira az a látszat keletkezik, mint hogyha az ország szétesett állapotban lenne. Ez egy példamutató kezdeményezés, amelyik azt mutatja, hogy sokan vannak, akik együtt akarnak sikeresek lenni, és ezért tenni is akarnak.
Mostantól 5 hétig bárki megnevezheti azokat a társadalmi problémákat, amelyekkel szerinte foglalkozni kell.
Szép álom az lenne, hogy az elkezdődő 10 évben évről évre olyan témákat vetne föl a társadalom, amit aztán önmaga nyelvére le tud fordítani, és a hétköznapokban mindezt életre kelteni, megvalósítani.
Végül egy marad, és ez lesz 2009 fő témája.
Ez olyan kampány lesz, amit, hogyha nem akarjuk, akkor is szembe fog jönni, és egy idő után még akarni is fogjuk, hogy jöjjön szembe.
A szervezők nem gyűjtenek pénzt és nem keresnek támogatókat. Mindenki azt tesz hozzá, amilyen van. Stúdiót, műsoridőt, kamerát vagy éppen reklámfelületet az utcai plakátoknak.
Nézzük az M1 esti kínálatát 8 után TV ügyvédje Jussz Lászlóval.
Szép jó estét kívánok! Tulajdonképpen csak két témára szeretném így előzetesen felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy még mindig nem tudja eldönteni az állam, hogy mi a fontosabb, a vadvédelem vagy a természetvédelem. Azután van egy kérdésem, van-e valaki, aki végre az EON-t meg tudja állítani?
Válaszok a műsorban, aztán 9 után 10 perccel kék fényem, kis Csabával, szervusz, jó estét! Például mivel foglalkoztok, ha jól tudom, sok mindennel.
Szervusz, jó estét kívánok, csak kettőt mondok. Bár még beszélni is borzasztó róluk, de sajnos az a helyzet, hogy saját apjuk, nagybátyjuk és a nagymamájuk tett tönkre egy 4 éves vaklányt és 5 éves nővérét, a család a perverz orgiákra barátokat és ismerősöket is hívott. Aztán 15 és 20 évet kapott két férfi prostituált, amiért kegyetlen módon megölték egyik kuncsaftjukat. A bíró az ítélethirdetéskor elmondta, a büntető törvénykönyv hiányossága miatt nem tudott elég szigorú büntetést adni a rablógyilkosoknak.
Csaba, köszönjük. 10 óra után 10 perccel este Krizsó Szilviával, szervusz, jó estét, élet a pénztár törvény után nálatok.
Szervusz, Kriszta, jó estét kívánok, én is csatlakozom az előtt szólókhoz, hogy csak két témát mondok. Ahogy ez a híradóban is elhangzott, a parlamenti visszavonta a pénztár törvény, de hogy az egészségügyben a jövőben pontosan mi és hogyan történik, talán még talányosabb, mint eddig, ezt kívánjuk megvitatni a Fidesz és az MSZP szakpolitikusaival. Aztán hatalmas Cannes-i siker, itt lesz kritikusi díjas Zsolt egyik főszereplő Tóth Orsi és a rendező Mundruczó Kornél 10 után 10 perccel.
Szilvi, köszönjük. Ez volt a híradó hétfő este, nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Kettő egy, a jövő nemzedékeknek van ombudsmanjuk, de az államfő adatvédelmi biztos és főbíró jelöltjét leszavazták. Visszavonták a pénztár törvényt, a kormány dolgozik az új koncepción, a Fidesz új korszakról beszél. Megromlott a barátság, két osztálytársa verte agyon a 17 éves kaposvári iskolást, a diákok és tanárok gyászolnak. És a Főnix a Marson van, már dolgozik, az amerikai űrszonda vizet keres és az életnyomait kutatja. Sporthírek jönnek Mérei Andrával, aztán időjárás jelentés következik, híradó az M2-n 8:30-kor, az M1-en 4:12-kor Acél Annával. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Horvátországban, ahol a természet adja a szabadságot.
Mit csinálsz, azok a hiteligényléshez kellenek?
Ezek nem kellenek.
Egyszerűsítettünk a hiteligénylésen. Raiffeisen egyszer egy jelzálog hitel szabad felhasználásra. 0640-48-48-48. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.
Fáj minden mozdulat. A Voltaren emulgél mérehatolva a fájdalmas gyullaterületen összpontosítja hatását. Így ott hat, ahol a legnagyobb szükség van rá. A Voltaren emulgél gyorsan csillapítja a fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Voltaren. A mozgás öröme. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Akár heti több mint 1000 sportesemény közül választhatja ki nyerő kombinációját. Mindegy, hogy nyer a csapat vagy veszít, ön nagyot nyerhet. Tipmax. Itthon játszik.
Megnyílt Magyarország első Marco Polo márka üzlete az Arena Plázában.
Here we are now, in this moment together. We live a life so free.
DM. Mert itt érzem, hogy fontos vagyok.